Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti reklámipari műsora. Mindent elmondtam. A mai témánk, fő témánk az, hogy mit áldozunk fel a helyesírás oltárán. Tóth Daniel, a Mediátor szövegírója válaszol a kérdéseinkre. A hírek között beszélünk a Spotify és az Apple harcáról, amit kivittek az utcára. Aztán lesz egy McDonald's-os reklám francia énekléssel. Beszélünk Jason Momoa új Guinness-szel forgatott reklámjáról, a spot szemlében pedig a Smoky Baconese, azaz a MOL benzinkúti büfében kapható hot dog új szószáról, illetve az ahhoz készült spotról lesz szó, de mivel ezzel kezdünk, ezért azonnal kibontjuk, hogy mi ez. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Köszöntök mindenkit ismételten, örömmel!
És Tóth György is itt van, a Mediátor PR vezetője.
Szervusz Viktor, szia Bence, és üdvözlöm a hallgatókat!
Akkor kezdhetjük? Smoky Baconese, vagy Baconese, vagy Baconese. Szóval, hogy melyik nagyon kedves spotot láthatunk, a Fresh Cornerekben új szósszal lehet kérni a mólos hotdogot. Egyébként a nulladik kérdésem az az, hogy érdemes-e, vagy kell-e, szükségszerű-e csinálni egy ilyen új szószhoz.
Ugye, ez neked is így nehezen jön a szádra.
Igen. Hogy
gyakorlatilag, hogy
mi ez bevezető kampány?
Lefordítjuk, hogyha mi történt, a MOL forgatott egy reklámspotot arról, hogy a molos büfékbe, a benzinkúti büfébe, a Fresh Cornerekbe kapható hotdog, az elérhető egy újabb szósszal.
Bocsánat, ez nagyon fontos, amiről beszéltek, mert hogy az első, igen, gyorsan, magas energiaszintűen indul az adás, már az első mondatodban azt mondta, hogy a molos hotdog, ugye itt egy Fresh Corner márkázásról beszélünk, tehát hogy ha jól gondolkodunk erről, akkor a Fresh Corner az itt egy teljesen önálló, szinte azt mondanám, hogy egy ilyen feltöltődés büfé hálózatként van jelen, hiszen tudjuk, hogy vannak már ugye töltőállomásokon kívül üzleteik is, tehát hogy...
De hol van? A MOL benzinkútakon.
Nem,
van. Mondom, hogy töltőállomásokon kívül üzleteik is vannak, de ez most...
Például a Blaha Lujzatéren van egy.
Jó, akkor én nem nyárok nyitott szemmel, haragudjatok, bocsánat. Mehetünk tovább, Bence.
És tehát, hogy egy szósz miatt, egy új szósz miatt forgattak egy spotot, és hogyan érheti meg ez az egész dolog? Úgy, hogy gyakorlatilag az egy dolog, hogy egy szószról szól, de közben szól arról, hogy akik ott dolgoznak, azok kísérletezőkedvű, derűs emberek, akik így kedvesek, meg van bennük humorérzék, és ezáltal, mivel hogy ők dolgoznak ott, ők adják az arcát ennek az egész márkának. Tehát, hogy így igazából azt hiszik, hogy egy szószról szól, de mégsem. Nagyon sokat elmond arról, hogy mennyire egy kedves, közeli, barátságos márka hétköznapi szomszédfiúkkal és szomszédlányokkal ezekben a Fresh Corner büfékbe.
Ehhez még két dolgot tennék hozzá. Az egyik, az utolsó mondatot reagál, hogy ugye meg lehet csinálni egy humoros spotot stand-uposok nélkül is. A másik, hogy a humort említette Bence, nyilván humoros a spot, de hogy önirónikus. Tehát valahol itt szerintem ez egy nagyon fontos szellemet enged ki a szerencvébe, hogy van benne önreflexió, önirónia. Tehát ez szerintem ez egy nagyon fontos
elem. Amit egyébként jól el lehet rontani is. Itt ez nem sikerült. Mármint elrontani nem sikerült.
Igen, borzasztó, borzasztó emberi az egész. És tényleg ez jó ötlet volt, érdekes felütés, és nagyon jó nagyon jó színészi játék.
Menjünk tovább Jason Momoára, és arra, hogy mire jó 2%-nyi írvér. Én úgy éreztem ennek a spotnak a megnézése után, hogy elraboltak 2 percet az életemből. Nagyon szeretem a Jason Momoa itt is alkotott karakterét, egyébként jó a történet, de ezt bele lehetett volna tenni 30 másodpercbe is szerintem. Bár jó a fokozás is, de akkor is azt érzem, hogy miért érzem azt, akkor így teszem fel a kérdést, hogy elraboltak 2 percet az életemből. Bence, meséld el előbb a spotot.
Igen, Léci. Igen, csak hogy mi történik. A Guinness-szel forgatott egy spotot a Jason Momoa, aki egyébként társrendezte is ezt a spotot. Az történik benne, hogy látjuk a színész istent iszogatni egy bárban, letesznek elé egy borítékot, elolvassa a tartalmát, és utána így rohan,
üvöltve,
így mindenen keresztül, mint hogyha valami őrületes dolog történt volna, megérkezik az írkocsmába, ahol bejelenti, hogy ő ír, és aztán egy kis pontosításra a végén van egy lecsapás, hogy ő vajon mennyire ír, tehát hogy azért az ő története, személyisége az nem lett átírva,
Gyakorlatilag ez lehetne a sörreklámon kívül, ez bocsáss meg a szabadvág, hogy a végén az a lényeg, hogy itt erre isznak egy ír Guinness-t, ugye itt az ír sörről van szó, de ennyi erővel lehetne a reklámja annak a genom kutató, nem tudom milyen cégnek is.
Meg lehetne Írországnak is a reklámja, mert hiszen itt mikor láttál te valaha is valakit ennyire örülni annak, hogy ő valahova tartozik, talált magának egy új családot gyakorlatilag, ugye, hiszen itt a spot lényeg az, hogy a barátja kijavítja, hogy hát 2%-ban vagy ír, de hogy ő ennek is baromira örül, és ugye az írek, amit közmondásosan ismerünk az írekről, hogy hatalmas ünneplést csapnak ennek, és mindenki megcsókolja, és nyilván...
Én vezettem íresküvőket, gyerekek, aláhúzom ezt a kijelentést. Brutális, ahogy tudnak bulizni. Egyébként annak megfelel, de ezt nem mindenki tudja. Szóval aki megnézi ezt a reklámot, nem biztos, hogy érti. Én ezt egy picit szűkebbre húztam volna, exaktabb magyarázatokkal.
Mondjuk ez a rendezői változat volt, nyilván, és hogyha Jason Momoa társrendezte, akkor egy rendezői változat.
Ez mindig hosszabb.
Minden belekerült. Ugye van benne az ilyen vicces visszavágás, amikor a kaszkadőrje ugrik, ő meg így hevere a domboldalba, és mondja, hogy hát ez már nem volt olyan rossz, de azért légy szíves, csináld már meg még egyszer, tehát hogy így még egy ilyen kedves jelent is van benne. Összegezve azért tettük be a műsorba ezt a spotot, hogy mi van akkor, amikor van egy márkád, aminek így amiben van egy ilyen nemzeti identitásszerűség. Tehát, hogy na, a Guinness ír, ez egy ilyen évszázadok óta alap dolog, hogy a Guinness az egy ír dolog, és akkor elkezdesz dolgozni, teljesen más világból, más nemzetből, Hawaii-ról érkező színésszel, és ez egy ilyen ügyes megoldás, hogy akkor ezzel mit csinálunk, hogy ír is legyen, de közben meg nem.
Olvasni is tudjon. Oké. Menjünk tovább arra a spotra, ami szerintem a legjobb a maiak közül, az a McDonald's-nak a francia nyelvű házhozszállítást reklámozó spotja, amelyben mindenféle munkaterületről látunk embereket, akik oda ragadtak, vagy élethelyzetben oda ragadtak, és annyira vágynak egy Big Mac-re, egy sajtburgerre a McDonald's-tól. Nem is tudom, milyen világ ez, hogy a Wes Anderson, vagy nem tudom, tehát hogy
valamennyire
igen. Tehát a szürrealitása az...
Meg a színessége, a direkció felidézi ezt.
Zene.
De igazából az csodálatos ebben az art direkcióban, hogy ugye maga a spot az ilyen standard, hogy otthon vagyok két gyerekkel, nem tudok kimozdulni, beragadtam az irodába, mert meg kell csinálnom még egy melót este, és onnan sem tudok kimozdulni, tehát csupa ilyen szitu jelenik meg, hogy nem tudok kimozdulni. Ez ugye egy ilyen reklámos közhely, a világ legunalmasabb izéje, hogy jaj, a szegény embert megmutatjuk a nyomorult élethelyzetébe, és konkrétan. És annyit attól lett az egész így jó, hogy azt ki tudták találni, hogy csináljuk meg úgy, hogy tényleg be vannak ragadva, mint a emberek legyenek úgy föltapadva a falra, neki ragadva a plafonnak, mint hogyha egy légypapírral, vagy így oda lennének tépőzár. Az, hogy tényleg effektíve szó szerint azt, amit így mondani szoktunk, hogy mozdulni sem tudok, nem tudok kimozdulni, azt szó szerint megmutatják, hogy nem tudok kimozdulni, és ettől lett az egész ettől az aladirekciós csavartól lett az egész érdekes, és nem egy ilyen közhelyes, unalmas, házhozszállítós reklám.
Vajon aladirekciós csavarról beszélünk, vagy pedig ezen a kampányon dolgozott-e stratéga?
Stratéga. A záró hírünk az egy platform hír, a Spotify és az Apple cica harca, amit szerintem picit óvodás módon kivitt a Spotify az utcára. Miről is van szó?
A Spotify arra alapozott egy közterületi és más platformokon megjelenő hirdetési kampányt, hogy kicsit így feljelentgeti az Apple-t, hogy gyakorlatilag ő pénzt keres azzal, hogy hogyha nála használod az ő applikációját. Ez olyan...
Ez a nála, ez azt jelenti, hogy az Apple
termékeken? Hát az Apple platformjain, igen, Apple termékeken te Spotify-t használsz, akkor gyakorlatilag...
Megsápolja,
igen. Itt a központi kérdése ennek az egésznek az, hogy vagyon megéri-e így a motorháztető alá betekintést nyújtani az egyszerű usereknek, tehát hogyha valaki simán csak zenét szeretne hallgatni, akkor vajon érdekli egyáltalán azt, hogy ez a platformok egymás közt hogyan osztanak meg pénzeket, vagy az egész digitális tartalomfogyasztás, szórakozás, ez milyen alapokon működik.
Szimpátiát vagy antipátiát vált ki a fogyasztóból egy ilyen? Hát és melyik platform iránt?
A Spotify ugye próbálja abba az irányba elvinni a dolgot, hogy megmutatja, hogy emiatt, hogy az Apple az ugye a minden alkalmazás gazdától rendes sápot húz az alkalmazással generált bevételekből, emiatt ugye ő kirakja azt így a londoni citylightokra, hogy nincs a 3 hónap ingyen próba a prémium, és azért nincsen, így szépen így konkrétan kisatírozva, és így leírva az óriás plakáton, vagy a citylighton, mert hogy az Apple annyi pénzt vesz el a Spotify-tól, és a zenészektől, és a zenéből, akkor a sápot húz, hogy a Apple-ösöknek nem jár a 3 hónapos ingyen próbaidőszak, amikor a Spotify-ra feliratkoznak.
Még pont tavaly, még pont járt nekem. Na mindegy, igen.
Hát akkor te még a kampány előtt voltál. Itt igen, két kérdés vett föl szerintem még tovább, és hogy vajon az, hogyha valaki már, tehát a userek jóval inkább kötődnek a saját platformjukhoz, valaki Apple-os, iPhone-os, akkor nyilván emiatt nem fog szerintem elgondolkodni egy teljes platformváltáson, tehát hogy akkor ő androidos készülékről fogja ezen túl. Vagy vesz egy androidos készüléket csak erre.
A Spotify-ra
dedikált készüléket. Ez egyik. A másik, hogy szerintem, ha innen a user egy kicsit tovább megy, mert ugye edukáljuk a usereket arra nézve, hogy a digitális tartalomfogyasztásnak van egy business modellje, akkor egy pár kattintással eljut odáig, hogy vajon a Spotify hogyan bánik a művészeivel, hiszen ez egy évek óta, vagy talán már gyakorlatilag a létrejötte óta egy kérdés, hogy mennyit kapnak a művészek ezen a platformon, sőt, azt is meg lehet nézni egyes összehasonlító oldalakon, hogy az egyes platformokon mennyit keresnek a művészek mondjuk 1 millió hallgatás után, és ebben tegyük fel éppen nem a Spotify teljesít, ezek szerint a mérések szerint a legjobban. Tehát, hogyha kinyitjuk ezt a szerencét, akkor eljut a user addig, hogy gyakorlatilag mi van a művészekkel.
A fő témánk az, hogy mit áldozunk fel a helyesírás oltárán, Tóth Dániel, a Mediátor szövegírója a vendégünk, úgy, hogy maradjanak még. Rebrief. Megyünk is tovább. Itt a Rebriefben a témánk pedig nem más, mint a reklám szövegírás és a helyesírás szerves kapcsolata. Hogyan állunk ma helyesírás terén, hogyha reklámokat fogyasztunk, vagy reklámokat készítünk, és ebben segít nekünk Tóth Dani, a Mediátor Senior szövegírója, akit ezúton üdvözlök. Szevasz, Dani!
Hello, sziasztok!
Nos, kezdjük ott, hogy rögtön személyeskedek, meg ne haragudj. Mennyire hagyatkozol az autokorrektre?
Arra elég keveset, hogy őszinte legyek. Vagy hát nem is tudom, előfordul, hogy nyilván, hogy aláhúzza a Word, és hatalmas piros fényben megjelenik az adott szó, és villog körülötte 3 felkiáltójel, akkor azért megnézem, hogy ott mi történik.
Ez meg gyanús.
De azért ez nem tudom, nem egy életbiztosítás.
Viszont térjünk át arra, ami minket így igazán érdekel, hogy aláhúzza a Word, te is tudod, hogy a helyesírás 12. kiadása, ami most érvényben van, ugye, az szerint is, meg a 11. szerint, meg az összes korábbi szerint szabálytalan, amit leírtál, mégis úgy hagyod. Milyen gyakran fordul ez elő, hogy munkád során figyelmen kívül hagyod a helyesírás szabályokat?
Vagy mint ahogyan ugye ma a mi generációnk használja a Moszkva teret a Széll Kálmán tér helyett, nem? Tehát, hogy van ilyen, hogy ne, csak azért is, mert én azt akkor úgy megtanultam.
Hát figyeljetek, szerintem már a kérdésfeltevésből is kijön, hogy ez egy rettentően gazdag terület, tehát hogy így 1000 aspektusa van ennek, és így amikor így készültem erre a beszélgetésre, így leginkább én is ilyen gyakorlati helyzetekben találkozom ezekkel a szituációkkal, ilyen elméleti síkon meg ritkán, így rájöttem, hogy ez egy óriás téma. Tehát hogy az, hogy az ember átengede, tudatosan engede át akár nyelvtani helytelenségeket szövegíróként a saját rostáján, az sok mindentől függ. Ugye,
az is lehet, ahogy jobban érzed. Tehát úgy is lehet, hogy így mondasz néhány példát, és abból mi a tanulság, de az is, hogy igazából mi az, ami ilyenkor így általában lezajlik a fejedben.
Szerintem érdemes a legtetejéről indulni, és ez az, amit te mondasz, Bence, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen a márka, vagy a kreatív koncepció az így megkívánja azt, hogy egy picit letérjünk a kitaposott ösvényről. De közben ez egy olyan dolog, amit szerintem ritkán csinál meg alapvetően az ember. Tehát kérdeztétek, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Én nem is tudom, hogy ez megtörtént-e velem például az elmúlt ilyen 10 évben. Lehet, hogy egyszer-kétszer elsül, de hogy alapvetően ez szerintem ritka, és az esetek nagy részében nem is mindig működik. Viszont annak ilyen ikonikus esetek, amikor meg ilyen hatalmasat mennek ezek, és így szerintem ezek bátorítják az embert arra, hogy így megpróbálja ezeket. Ilyen, nem tudom, ilyenekre gondolok, ilyen nemzetközi síkon, mint a Apple-nek a Think Different mondása, ami nyelvtanilag nem helyes például, mert think differently kell, hogy legyen, de ők csavartak rajta egyet, és akkor így megnézték így. És akkor ez így érdekesebb lehet, jobban felkeltette az embereknek a figyelmét. Vau, itt mi történik, ők így, meg ugye eleve összecseng a mondással, tehát rímel arra a gondolatra, hogy máshogy gondolkodni, és akkor máshogy használni. Na, de hogy ezek ritkák.
Már is mondtál nekünk egy példát, de egy nagyon picit visszalépnék, mert most egy nagy cégnek a mondását, vagy szlogenjét mondtad, de mi történik például az influencerekkel, amikor elkezd közbeszéddé válni valami, ami helytelen, elkezdenek használni egy kifejezést, vagy szóösszetételt, az kihat-e egy reklámkészítésre, vagy a kreatív folyamatra, amikor egy esetleg ugyanabban a témában reklámot készítetek?
Influencerként szerintem más működni, mint márkaként. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos kérdés, hogy, vagy téma, amit így érdemes így konkretizálni. Hogy nyilván a nyelv az egy rettenetesen dinamikus dolog, folyamatosan változik, nyelvészként ezt valószínűleg inkább lekövetni lehet. Vannak ugye ilyen időszakok, meg ugye folyamatosan létezik ez az igény, hogy ezt így valahogy felülről formáljuk, műveljük, alakítsuk. De közben még ez az egész ilyen nagyon fluid módon alulról is változik, és azt meg inkább követni érdemes, meg inkább ahhoz igazodni. És akkor ezért van az, hogy most már van de viszont, és nem tudom, 10 éve még nem volt de viszont, mert
wow. Csoda
hülyeség. És mostanra meg már átütötte így a közakarat, így a nyelvészetek, meg a nyelvészetnek a kőfalán ezt a gondolatot.
De durva ez.
Hogy ez így működik, és ilyen formán egy influencer is, aki egyébként valószínűleg sokkal közelebb van az undergroundban, meg a köznyelvben alakuló ilyen szlengekhez, kifejezésekhez, ő valószínűleg ezt gyakrabban használja. De ez meg más is, mint amikor ilyen nyelvtani helytelenségekről beszélünk, mert ez meg talán inkább egyszerűen csak a nyelvnek ez a szlengesebb, ilyen lazább, ilyen kevésbé kidolgozott, a nyelvi kód korlátozottabb, kevésbé kidolgozottabb ilyen formája, az meg mindenütt jelen van.
Mi dönti el azt, hogy amikor te egy kampányt készítesz, egy kampányon gondolkozol, akkor inkább ezt a lazább megközelítést alkalmazod, ami már ilyen influencer-szerű, vagy pedig inkább azért minden egyes leírt szót, leírt félmondatot kétszer is leellenőrzöl, kihegyezetten figyeled azt, hogy mikor jelenik meg a piros aláhúzás, és kezdett olyan merev lenni, mint egy nagyon szigorú nyugdíjas nyelvtanár.
Nyilván a márkának a tonalitásától erősen függ ez a dolog, tehát hogy vannak azok a márkák, akik megengedhetik maguknak, hogy lazábbak legyenek, vannak olyanok, amik kevésbé, de hogy én azt érzem, hogy alapvetően a Word az jó esetben azt se fogja aláhúzni, hogyha te egy alsópolcos energiaitalnak írsz szépen szöveget, mert ott sem az fog megtörténni, hogy te elkezded el Y-ével írni azt, hogy játék, meg tehát, hogy nem nyelvtani hibákat ejtesz majd, hanem inkább a nyelvet használod olyan karakán, meg laza módon, amit a Word nem detektál, de egyébként aki érti a nyelvet, az megismerni fogja, hogy ez itt egy kicsit ilyen furább. Itt a fura szórendek, a fura szóhasználatok szerintem azok, amik ilyen gyakoribbak, de az meg nem minősül, az inkább ilyen stilisztikai ügy szerintem, nem nyelvtani vétség. Úgyhogy ez egy ilyen, ebből a szempontból is ilyen izgi dolog.
Térjünk rá a fogyasztókra egy percereig. Mivel jár, hogyha mondjuk van egy szabályszegés egy reklámban, helyesírási szabályszegés, és a célcsoport nagy része felfigyel rá. Tehát felfigyel arra, hogy a készítők nem írtak helyesen. Erre érdemes reagálni, kell-e reagálni, vagy ilyenkor egyszerűen csak elsiklunk a hiba felett?
Hát szerintem ez szituáció függő. Tehát hogyha ez egy óriás plakáton van ott így a, nem tudom, a Hősök tere mellett, és mindenki látja, és a nyelvtani hiányosság vagy szabályszegés közben elvezet egy profán kifejezéshez is, tehát nem tudom, tehát hogy így akkor biztos, hogy érdemes, de hát igazából én, nekem az a benyomásom, meg az a tapasztalatom, hogy így, ha nagyon keresel, akkor majdnem minden reklám szövegben találsz majd valami hibát. Egy vesző az így nagyjából majdnem mindenhol szar helyen van.
De lehet, hogy ez az, ami direkt történik, nem? Mert úgy gondolja a reklámalkotója, hogy úgy lesz olvasható, úgy ritmizálja az egész mondani valóját, hogyha egy máshova rakja a vesztőt, mint ahol ki.
Van ilyen, ez szerintem jó gondolat, Bence, hogy így megtörténik ez, hogy így egyszerűen az olvashatóság, a szöveg gördülékenysége, mintha megkívánná azt, hogy egy vesző máshova kerüljön, vagy ne kerüljön ki. Ez mondjuk egy headline-ban kifejezetten fontos lehet, ahol a szövegnek nem csak ilyen, ott van ennek egy ilyen plusz ilyen esztétikai jelentősége, hogy ott van egy nagy szöveghalom, betűk egymás mellett, amik nem csak tartalmilag, hanem formailag is fontosak, és ott például egy vesző az tud csúnya lenni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez előfordulhat, de én inkább ezekre az ilyen apró betűkben, meg body copy-kban elhelyezett, elcsúszott ilyen kis veszőkre gondolok, így nekem az ilyen veszőparipám, hogy így ezeket így nézem. És azért időről időre így kiderül, hogy minden ötödik szövegíró az így nagyon-nagyon megjegyezte ezt, hogy az és elé nem kell kitenni, de hogy ez nem teljesen igaz ebben a formában, egy felsorolásnál nem kell, amúgy meg az összetett mondat részeinek határánál ugyanúgy kell az a vesző. Ez egy olyan dolog, ami szerintem tényleg ilyen minden x-edik szövegírónál így még így jelen van, ezt így nagyon gyakran találom.
Viszont ugye a beszélgetésünk vége felé felteszem azt a kérdést, amit az elején lett volna érdemes, de tök mindegy, jobb később, mint soha. A reklámszövegíróként mekkora a felelősségetek a közbeszéd alakulásában, a helyes nyelvhasználatban? Mennyire érzitek reklámszövegíróként, vagy reklámosként annak a felelősségét, hogy a nyelvünk az merre megy?
Én személy szerint érzem, én a többiek nevében nem tudok beszélni, de én azt látom, hogy a reklám egyébként nem egy ilyen, nincs abban a magas pozícióban, ahol mondjuk a nyelvészek ülnek, ahol a nyelvművelés történik, ahol ilyen költők és írók formálják elefántcsontornyaikban a magyar nyelvet.
De jobb lenne egyébként? Tehát ez elvárás lenne részetekről?
Nem gondolom, én valahogy azt érzem, hogy a kettő között vagyunk, tehát hogy így megvan a terünk és a lehetőségünk, hiszen a reklámon keresztül nagyon sok irányba tudunk szólni arra, hogy hassunk, és emiatt így ez egy nyitott lehetőség arra, hogy akkor miért is ne, persze miért is ne használnánk a nyelvet például jól, hogy minél többen lássák, hogy így kell jól csinálni, így érdemes, ez tényleg a kiinduló pontja az egésznek, de közben meg a reklám az próbál egyébként köznyelvi lenni, próbál megszólítani embereket, próbál az ő nyelvükön beszélni, és emiatt meg fontos, hogy ezt ne az elefántcsontoronyból tegyük. Tehát ez talán az angolban szokták, a magyarban is létezik az irodalmi magyar, meg a kevésbé, és ez ugyanígy létezik, itt nem kell használni egyértelműen.
Na jól van, hát nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és egy kicsit a reklám szövegírás helyesírási szabályaiba beleláttunk.
Bennem egyetlen egy dolog maradt, amit muszáj megosztanom, mert
kivele?
Hogy így nem annyira nyelvtani, inkább logikai, de mégis idevág, soha senki nem mondja azt, hogy mínusz 25% kedvezmény, mert az
nem plusz 25% lesz. Tényleg.
Ez ilyen szegről végül ide kapcsolódik, és muszáj volt. Úgyhogy csak ennyi. Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, a rendelkezésre álltál. Ennyi fért már a Rebriefbe. Köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk jövő héten is. Addig is jó rádiózást. Vigyázzanak egymásra és magukra. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.